Odin előtt az igét a Márk evangéliumából fogjuk elolvasni, a 6. rész 12. versétől a 29. verséig. Márk evangéliumon, 6. rész 12. versétől a 29. verséig. Így szól az ige. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve közismerté vált. És azt beszélték, hogy keresztelő János támadt fel a halálból, és azért működnek benne a csodatevő erők. Mások meg azt mondták, hogy illéső. Ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor tehát Heródes ezt meghallotta, így szólt. Az a János támadt fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben. Testvérének, Fülöpnek a feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. És erre János ezt mondta neki. Nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni, de nem tehette. Mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmébe vette, bár hallgató őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. Végül is eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor magának Heródiásnak a leánya ment be táncolni. Megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a lánynak, kérd tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki. Bármit kérsz, megadom neked, akár országon felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától, mit kérjek? Azt pedig ezt válaszolta, keresztelő János fejét. A leány erre sietve bement a királyhoz és azt mondta, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akart őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a lány pedig odaadta az anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírborba helyezték. Urunk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy nem véletlen dolog az, hogy éppen ez a hátborzongató történet benne van a Szentírásban, hogy többször, mikor olvastam, úton borzongtam, Uram, az olvasásán is. Kérlek, Uram, hogy amiért meg lett az iratva, az bonts ki számunkra kegyelmetől. Ámen. Amikor készültem, sokat gondolkoztam ezen a Heródes emberen, és próbáltam megfogalmazni, hogy milyen ember volt Heródes. Igazából egyetlen egy szót találtam Heródesre, amit úgy magamban meg tudtam fogalmazni róla, azt az egy szót találtam, hogy megközelíthetetlen ember volt. Egy megközelíthetetlen ember volt ez a Heródes, és amikor ezzel gondolkoztam, eszembe jutott egy történet, mikor olyan 12 éves voltam, akkor nagyon szerettem Michael Jackson-t hallgatni. Sokszor hallgattam otthon, és egyszer egy olyan alkalom adódott, hogy Budapesten jártam, és ez a Michael Jackson nevezetű híres popstar, ez éppen Budapesten volt. És képzeljétek el, hogy úgy vetődött, semmi szándékosság nem volt benne, úgy vetődött, hogy pont amellett a szálloda mellett mentem el, ahol ő lakott és aludt. Hát ezt onnan is tudtam, hogy aztán este meg volt, benne volt a kiradóba, meg hát azt tudják ott az emberek, és nagyon könnyen fel lehet ezt ismerni, hogy éppen ott lakik ez a híres sztár, ugyanis körbe volt az egész bejárat véve kordonnal, ilyen kicsit elrettentő maszkos emberek voltak ott, és luxusautók álltak, és nyilván egy csomó rajongó már a szállodából kijövetel előtt is ott tolongott fényképezőgépekkel, és várták, hogy életükben egyszer megpillanthassák élőben az annyira ő szeretett sztár. Hát, megmondom őszintén, akkor nekem is megdobbant a szívem, itt van a közelem a Michael Jackson. Milyen hatalmas dolog. És ugyanakkor az is bennem volt, hogy én soha nem fogom látni élőben, hát most már ez annyira nem izgat, akkor sem vettem annyira a szívemre. Minden esetre átéreztem azt, hogy ez az ember számomra megközelíthetetlen. fényévnyi távolságra van tőlem. Én soha nem fogok fölérni hozzá, ő nem fog... és amikor gondolkoztam Heródesen, akkor valahogy így éreztem, hogy a maga korában Heródes körülbelül ennyire megközelíthetetlen lehetett. Több szempontból is. Miért? Az egyik a származása. Hát, hogyha olvassátok a Szentírást, akkor lépten nyomon ezzel a névvel találkoztok szembe, hogy Heródes így, Heródes úgy, Heródes amúgy, Heródes meg még egy. Sokszor előfordul Heródesnek a neve, és én nagyon sokáig nem tudtam, hogy igazából ez nem is egy Heródes. Sok Heródes van. A Heródes az egy klán. A Heródesek az egy família. A Heródesek az egy hosszú-hosszú nagy kiterjedt család. A legelső, aki talán a leghíresebb, azt úgy hívták, hogy a nagy Heródes. Ő volt a nagy Heródes. Nagy Heródesról akkor olvashatok, mikor az Úr Jézus született. Ugyanis nagy Heródes volt az, akihez elmentek a bölcsek, mert nála keresték, hogy hol született meg a zsidó király. És nagy Heródes volt az, aki elkövette Betlehembe a szörnyű gyerekgyilkosságot. Ugye, mikor lát nagy Heródes, hogy kiáltották a bölcsek, akkor azonnal minden két éves korú gyereket kiirtatott Betlehem környékén. Már ő volt ez a nagy Heródes, aki Jerikóban egy hatalmas nagy luxuspalotát épített magának. Nagyon érdekes, hogy éppen Jerikóban 12 kilométerre Kumrántól, Kumrába jöttek a legaszkétább zsidók. Ott aztán önmegtagadás, sanyargatás volt, és ez a Heródes még 12 kilométer távolságból se ő bírta elviselni azt a légkört, amit árasztott ez a szent közösség magából, és elküldte őket. Aztán Kumrániak csak a nagy Heródes halála után tértek vissza a kis barlangjukba, meg a kis közösségükbe. Na hát, amikor meghalt ez a nagy Heródes, egész Palesztinának az országának az ura volt, utána az egész birtokát négy részre osztották. Nem volt olyan méltó uralkodó, aki követte volna az egészet, kapta meg, hanem négy részre osztották az országát, és fiai kapták meg igazából, a fiai között osztották az országot. Egyik fia, úgy hívják, hogy Heródes Archelaus, ő kapta meg Júdea és Samária vidékét. Róla is könnyen olvashatok, meg találkozhatok vele, ugyanis ő volt az az ember, aki nagy Heródes után Júdában nyilván királysára került, és ő miatta nem tértek vissza Jézus szülei Júdába, hanem miatta mentek Galileába. Mert féltek tőle. Hát joggal féltek, mert a történelem úgy kérje lesz a Archelaus fiát, a nagy Heródesnek, hogy vérszomjas és egy szinte őrült ember volt, le is váltották, igazából császári rendelből leváltották őt helyette, mert azt hiszem Pilátus majd később. Na, a Heródesnek volt egy másik fia, ez a Herodes Antipász. A jelen történetben, aki befejeztette János, erről a Heródesről van szó. A Herodes Antipászról, de mielőtt még mondok néhány szót róla, azért tudjátok, hogy vannak még ennek a Herodes családnak híres leszármazottai, ugyanis az első Herodes Agrippa, aki lefejeztette Jakabot és Péter börtönbe záratta, ő a nagy Heródes unokája volt, sőt a dédunokája is híres ennek a nagy Heródesnek, ő pedig az volt, aki meghallgatta Pál apostolt, és akinek azt mondta Pál apostol, hiszel-e Agrippa király? Tudom, hogy hiszel. És azt mondta ez az Agrippa, ez a nagy Heródesnek a dédunokája, a kis Heródes, azt mondja, majdnem ráveszel engem, hogy keresztény életben. Na látjátok, milyen érdekes ez a család? Egész család, ez a család átölel az egész új szövetséget. Számtalan alkalma volt ennek a dinasztiának, vagy ennek a családnak, hogy megtérjen, és hogy hallja Isten igényét. Hát most jelen történetben a Heródes Antipászról van szó, aki a nagy Heródesnek a hetedik fia. Galilea negyedes fejedelme, ez azt jelenti, hogy negyedes fejedelem, hogy a nagy Heródes hatalmas birtokát ugye négy részre osztották, közt az egyik résznek. Ő volt a királya. Ő volt az, amikor az Úr Jézus elfogták és Pilátushoz vitték, aztán Pilátus tudja, hogy hát éppen Jeruzsálemben van Heródes, akkor elküldte hozzá az Úr Jézus. Ő volt az, aki valami csodát akart látni az Úr Jézustól, és ő volt az, aki kibékült végül is az Úrra. Ő volt az, akit az Úr Jézus rókának nevez. Azt mondja, mondjátok meg annak a rókának. Hát amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy rókának, ez az a Heródes Antipász volt. Ő volt az, aki csodát szeretett volna látni. Ő ez a Heródes Antipász. Látjátok? Csupán a származását elmondva, legalábbis én mikor ennek utána jártam, nagyon érdekes család. És azt lehet mondani, hogy a, már csupán a származásából kifolyólag is egy megközelíthetetlen ember volt. Nem tudjátok elmondani magatokról, hogy ilyen híres családpártok van. Szerintem senki. Ki az, aki elmondja, hogy az ő rokonsága, nagyapja, micsoda király volt? Hát én meg csak egy negyedes király vagyok. Vagy milyen leszármazottaim lesznek? Nem tudjuk, hogy mi történik velünk. Nem tudjuk, hogy egyszerűen miben vagyunk. Ő neki pontosan fel van jegyezve a családfája. Tudjuk, hogy egy hatalmas volt. Nem akárki állt vele szóba. Ez volt az egyik ok, amiért Nagy Heródes megközelíthetetlen volt. A második ok, amiért Nagy Heródes egy megközelíthetetlen ember volt, az éppen amiatt az a bűnnek a következménye volt, hogy a testvér, a féltestvérének, pontosabban a féltestvérének a feleségével, Heródiással együtt él. Ugye hát nem olyan könnyen megy az, hogy egy másik nővel csak úgy együtt élek, hanem ahhoz, hogy ez megtörténjen, ott kellett hagyni az előző feleségét. Viszont nem akárki volt az előző felesége. Ugyanis az előző felesége a Nabateus királynak a lánya volt. A Nabateus király lánya volt, Aretász királynak a lánya volt, az előző felesége, és nem azért, mert valószínűleg ez a Heródes Antipász hozzá, mert csodálatos szép termetű nő volt, vagy pedig csodálatosan felékesítette magát, hanem sokkal mezeibb szándék volt. Egyszerűen csak jó volt egy szövetségesnek a lányát elvenni, mert ha elveszi a Nabateus királynak a lányát, akkor ez a Nabateus király tökéletes védelmet fog jelenteni az ő kis fejedelemségének vagy királyának az arab támadásokkal szemben. Ezért kötött egy érdekházat, házasságot. Ebben élt. És ugye aztán elutazott egyszer ez a Heródes Rómában, és Rómából megszöktette, tiszta romantikus história különben, Rómából megszöktette Heródiást. Képzeljétek el, az ő féltestvérének a feleségét. Hát, és ez nem olyan könnyen, mert egyrészt el kellett hozatni Rómából ezt a Heródiast, másrészt pedig a régi feleséget vissza kellett küldje az apjához, Aretász királynak. Hát, nincs szükség, menjen vissza apáthoz. Hát az apuka, ugye, Nabateus király, nem olyan kis puhány fickó volt, egy egyszerű kis trombita tanár vagy valami, azt Nabateus király azt mondja, hát, Heródes fiam, két bizony háború áll fel innentől közöttünk. Úgyhogy innentől kezdve, hogy visszaküldte a régi feleségét, egy háború állt föl a negyedes fejedelem, Heródes és a Nabateus király között. Heródes kiépített magának a Tibériás, vagyis a Galileai tenger mellett egy csodálatos szép palotát. Úgy mondják a történészek, hogy amit sikerült egy helyen a Gerhard Kroll könyvében elolvastam, hogy ez egy luxus palota volt. Na hát, nem itt találjuk ennél a történetnél. Nem ebben a luxus palotában ünnepelt a születésnapját, hanem egy kopár sivatagos vidéken, a moábi hegyek között, ahol egyszerűen egy bástyát felépített, ez volt a legerősebb erődítmény az arab támadások ellen. És szépen oda bebástyázta magát, mert a volt feleségem apja bármikor rám törhet a kis seregével, ezért szépen ott volt a moábi kis várban, körbevéve magát sereggel, gondolom egy jó hadirenddel, és egyszerűen ott volt saját magát teljesen bebástyázva. Egyrészt megközelíthetetlen volt, tehát Heródes azért, mert volt egy bizonyos származása. Fizikailag is megközelíthetetlen volt, mert jelen állapotban be volt éppen a ő birtokában a legerősebb erődítménybe zárva, saját magát bezárta magát. Sajnos aki védekezik, van annak a védekezésnek egy másik oldala, saját magát be is zárhatja oda, és igazából oda volt bezárva, itt kellett, hogy megünnepelje a születésnapját a fronton, és én még egy dolgot úgy felsoroltam magamban, hogy miért volt megközelíthetetlen ember ez a Heródes. Egyszerűen azért szerintem, mert magát is tartotta valamire. Ezt onnan következtettem ki, ahogy beszélt az Úr Jézussal, vagy ahogy bánt Keresztelő Jánossal, amilyen megnyilvánulásai vannak a Szentírásban, egyszerűen magát is tartotta valaminek. Heródes közelében nem mehetett akárki. Nem mehetett akárki. És nem mehetett akármikor akárki. Körülbelül olyan rangja lehetett, amikor emlékeztek Eszter könyvében van, hogy a király szín elé csak akkor lehetett járulni, ha kinyújtja az aranypálcát. Én nem mondom, hogy neki is volt egy ilyen aranypálcája, mert ezt nem tudom. De valószínűleg, hogy az ő színe elé se járulhatott akárki, és nem akármikor mehetett oda. Nem mondhatott ennek a királynak bárki, amit akar. És hogyha el is mondtak neki bizonyos dolgokat, akkor is valószínűleg úgy tálalták ezt, hogy ezt a király úrnak a szája íze szerint, hogy be tudja azt fogadni, le tudja nyelni, meg tudja emészteni. Nehogy megülje a felséges gyomrát, vagy a lelkét. Mindig tették. És képzeljétek el, egyszerűen körbe volt zárva a saját birodalmában, és mit mondtam, egy megközelíthetetlen ember volt. Egyetlen egy ember volt, aki meg tudta Heródes közelíteni. Egyetlen. Egyetlen egy ember volt, aki azt, én azt merem állítani, hogy olyan-olyan volt, mint Dávid a maga idejében Góliáttal szemben, a kis palitjával, ugye a felfegyverzett hatalmas, hogy Melál Góliátot eltalálta, pont ott, ahol nem volt páncél a homlokán is a Góliát, holtan esett össze. Na ennek a keresztelő Jánosnak, mert ő volt az az egyetlen egy ember, pontosan ilyen jó kis célzókája volt. Tudta, hogy Heródesnek van egy gyenge pontja, tudta azt, hogy oda be lehet célozni, ez a gyenge pontja, az, ami neki fájni fog, ami igazán nagyon az elemébe fog hatolni, ez éppen ez a házasság, amit Heródiással kötött, ez a törvénytelen házasság, sógorházasság, amit tiltottak a zsidó törvény, ez elemébe fogja találni. Feltettem magamba a kérdés, hogy miért pont János volt az az ember, aki a megközelíthetetlen ember mégis meg tudta közelíteni. Mert ő a megközelíthetetlen ember meg tudta közelíteni. Ezt nyilván látjuk az igéből. Miért volt erre János alkalmas? Hogyan lehetséges ez? Fölírtam néhány dolgot magamban. Egyrészt azért, mert kenete volt neki a szemtől. Többőre röviden. Istentől neki erre kenete volt. Istentől erre neki elhívása volt. Egyszerűen Isten erre rendelte őt, hogy ezt a munkát végezze, erre Isten hatalmazta föl. Isten elküldte, amire minket Isten elküld, vagy amire minket Isten kiválaszt, arra nem csak azt mondja, hogy menjél és nem ad hozzá semmit, hanem mindennel felszerel, amire szükségünk van ehhez a feladat elvégzéséhez. Így volt ezzel János is. Kapta a lelket, ő volt az, akiről azt mondja Ézsaiás, hogy kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé az ő ösvényeit. Ő egy útkészítő volt. Nem egy olyan kis útkaparó munkás, a szívekhez vezető útnak a készítője. A szívekhez vezető útkészítője. Ez nagyon fontos. Azt mondja, hogy minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává. Hogyan készítette az utat a szívek felé? Úgy, hogy a félénk szívűeket felbátorította, ezek voltak a bölgyek. A felfúvalkodott szívűeket pedig szépen egy kicsit alázatra intett, azokat meg lelapogatta. Egyszerűen készítette az utat arra, hogyha megjelenik az Isten szentje, a Messiás, akkor be tudják őt fogadni. Tehát először is azért volt alkalmas, hogy a megközelíthetetlen meg tudja közelíteni, mert Isten erre felhatalmazta, volt neki erre képességet. A második dolog az volt, hogy engedelmes volt Istennek. Nem csak tudomásul vette azt, hogy Uram, te ezt a feladatot adtad nekem, és innentől kezdve ezt elmondom 10 bizonyságtételbe, és a testvérekhez ezt elmondom, hogy mire hívott fel engem az Úr, nem ezt tette, hanem ott élt a pusztában, és elkezdte tenni Isten akaratát. Nem szólt talán egy szót se, én nem gondolom, hogy János egy bőbeszédű ember lett volna, egyszerűen csak elkezdte megtenni, megcselekedni, amit Isten mondott neki. Kiment a pusztába, és elkezdte hirdetni az Isten igazságát. Világossá lett a sötétben. Elkezdte bátorítani a bátortalanokat, és a felfúvalkodottakat meg kezdte egy kicsit hátra hőkülésre inteni. Nem titkolta el az Isten dolgait. Nem szépítgette. Nem faragta le. De ugyanakkor nem tett hozzá. Nem szűkítette be az egyenest. Nem akart még szigorúbb rendelkezést adni az embereknek. Pont azt mondta el, amit Isten. Egyszerűen elkezdett engedelmeskedni. És volt egy harmadik dolog, amit fölírtam itt Jánossal kapcsolatban, hogy miért ő lett alkalmas szerintem arra, hogy a megközelíthetetlent meg tudja közelíteni. Azért, mert még a halál sem tartotta vissza. Ez olyan szép mesebeli fogalom, mikor a király küld a király kisasszony kegyeiért, még a halál sem tartotta vissza, halált megvető bátorsága küzdött. Na én ezt azt mondom, hogy János ez igaz volt, a halál sem tarthatta vissza. Miért? Miért nem tarthatta vissza János a halálát? Azért, mert ő már meghalt. János már meghalt. Sokkal előtte, mielőtt őt megölhették volna. János az egész életét halálra szánta. Ez egy olyan üzenetként domborodott ki előttem, és nagyon hangsúlyos lett előttem, hogy János már meghalt. meghalt a saját élete számára. Meghalt annak János, hogy azt az életet élje, amit ő magának kitalált volna. Meghalt János annak, hogy az ő saját terveit megvalósítsa. Meghalt János arra, hogy a szíve vágyait, az ő szíve kívánságait beteljesíte, ennek teljesen meghalt. Meghalt a maga életének. Miért? Azért, hogy éljen annak, aki őt elhívta, hogy beteljesítse azt a munkát, amire őt elhívta. A mindenható. János már halott volt ekkor, és ezért a halál sem tarthatta vissza attól, hogy elvégezze azt a szolgálatát. Nagyon kemény beszéd ez. Amikor így megfogalmaztam otthon magamban, mondom, ez nem valami vidám üzenet. Ez nem valami vidám üzenet, és engem is megterhelt, meg kell, hogy mondjam. De éppen a Kolossi levelet olvasom, és azt láttam a Kolossi levélben, hogy ez egy természetes dolog. Ez egy természetes dolog, és igazából ez a hívő életnek a velejárója. Azt így a Pál apostol, a keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejében vetett hitáltal. Nézzétek, mit mondta Pál apostol? Amikor elfogadtátok az Úr Jézust, amikor valaki a szívébe fogadja az Úr Jézust, a bemerítés, és azt, hogy kifejezem abból, hogy Uram, én bemerítkezek, az kifejezi azt, hogy meghalt a régi életének. A bemerítés az a temetés. A keresztelés az egy temetés. És ezt mindenki előtt felvállalom, hogy engem most el fognak temetni. Azt az életet, amit magamtól éltem, amit Isten nélkül élek, azt az életet én teljesen eltemettem. És tudjátok, mi következik a temetés után? A feltámadás. Onnantól kezdve, ha valaki vállalja ezt a halált, hogy vállalja ezt, hogy meghal a saját életének, a saját vágyának, és odaadja életét Krisztusnak, a teremtőjének, a szerető alkotójának, Uram, rendelkezz velem, mert én a magamért csak tönkre tenni tudom, ezért nem érdemes, hogy magamnál tartsak, odaadom neked. Én meghalok saját magamnak, meghalok az életem számára. Tudjátok, hogy mi következik utána? A feltámadás. De hogyha megfordítom ezt a képletet, akkor tudjátok meg, és ez is egy kemény igazság, hogy nincsen feltámadás halál nélkül. Egyszerűen nem tudod a feltámadás életét élni, ha nem halsz meg előtte. Nem fogod tudni azt az életet élni, amit Krisztus elkészített számodra, amit el vagy hívva. Én ezt úgy hívom hétköznapi nyelven, ez a természetes emberi élet. Ez az az emberi élet, ami azt mondta például Pilátus és az Úr Jézusnak, íme az ember, íme az ember. Legegyszerűbb megfogalmazás, a legtisztább megfogalmazás, így kell emberként élni. Ebben a pár szóban ez van benne, így kell emberként élni, mint Krisztus élt itt a Földön. De nem tudod ezt az életet élni. Nem fogja tudni senki ezt az életet élni, amíg a saját életét nem adja halálba. Mert ezt az életét csak feltámadás által lehet megnyerni. Ezt az életet, ezt a feltámadott életet csak így lehet élni. És azt gondolom, hogy János ezt a feltámadott életet élte, és ezért tudott Isten kezében hatalmas eszköz lenni. Miért mondtam el ezt a hosszú dolgot? Azért mondtam el ezt a hosszú dolgot, mert én, és ti, akik itt ültök, pontosan ilyen megközelíthetetlen emberek vagyunk, mint amilyen Heródes volt. Megközelíthetetlenek vagyunk. És ha szétnéztek a világon, és számot vettek a ti ismerőseitek közül, és megnézitek, hogy ki az, akivel igazán egy belső kapcsolatot tudok ápolni, kevés van. A barát, nekem már általános iskolában is azt tanították a tanítóim, és igazat adok, hogy igaz barátod nem lesz sok. Igaz barátod nem lesz sok. Sok jó haverod lesz. Sok ismerősöd lesz. És lesznek, akikkel együtt tudsz komázni, és jól érzed magad a társaságban. Ez nem baj. Ez jó. De igaz barát, aki előtt ki tudsz nyílni, aki előtt feltárod a te szívedet, a gondolataidat, aki nem fogja visszamondani a másik háta mögött, aki nem fog kiröhögni, aki nem fog majd aztán mutatni, ilyen kevés lesz. És tudják ezt az emberek ezért egyre inkább, és ahogy haladunk előre az időben, egyre megközelíthetetlenebbek lesznek. És milyenek is ilyenek vagyunk, építjük a falainkat, megközelíthetetlenek vagyunk. Tudjátok, hogy miért? Pontosan ugyanaz a három ok miatt vagyunk megközelíthetetlenek, mint amiért Heródes is megközelíthetetlen volt. A származásunk miatt. A származásunk miatt megközelíthetetlenek vagyunk. Dávid ezt írja. Bűnben fogant engem az anyám, bűnben melengetett. szörnyű ezt kimondani, de ezt mondja. Én hanyú hittem akkor is. Nem azért, mert ő rosszat akart nekem, egyszerűen ennyi telik tőlünk emberektől. Nem tudunk magunktól jót adni. Nem tudunk jót adni. Örököljük a szüleinktől, és én is örökítem át az utódaimra az én természetemet, a gyengeségeimet, a hibáimat, a mindenféle rontásaimat egyszerűen fogják hordozni. Örököljük a hiába való természetet, adjuk át ezt az utódainkra. És sajnos megközelíthetetleneké válunk sokszor már emiatt is más emberek számára, mert bűnös a természetünk. Nézzétek aztán, hol élt Herodes a bűnei erődében, amit ő maga épített fel, amit ahova ő menekült be, amit ő épített ki magának, hogy saját magát védje, nehogy megsebezzék a szívét, mert érezte Herodes, hogy ő is az élete is sebezhető. Nézzétek mi, ahogy élünk, Isten nélkül egyre nagyobb falat emelünk a testvérek felé, és egyre nagyobb falat emelünk azok felé, az embertársaink felé, és akik egyáltalán nem hívő. Egyszerűen a bűneink választanak el egymástól bennünket. És ott élünk a bűnök erődében, megközelíthetetlenek vagyunk. És a harmadik dolog, ugyanaz, mint Herodes, hogy valakinek tartjuk magunkat. Azt gondolom, hogy én okos vagyok. Azt gondolom, hogy én tudom a dörgést. Azt gondolom, hogy én sokkal jobban látom meg, én azért egy kicsit mögé látok a dolgoknak. Lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy igazad van. Nálam biztos okosan. De akkor is képzeljétek el, hogy ez a tudás, ez a magad felemelése, ez megközelíthetetlenné tesz az emberek felé. És tudd meg, hogy Isten felé is. Megközelíthetetlen. Zárod el magadat Istentől. Képzeld el, hogy mindezek a dolgok, a származásod, az, hogy téged bűnben, egyszerűen bűnös természetet örököltél, az, hogy felépítettél magadnak egy bűnbirodalmat, Isten nélküli életet, plusz az, hogy magad gondolod valaminek, egyszerűen elzártad magad Istentől. Ne úgy képzeld el ezt az elzártságot, mint hogy benne, mint egy legóból felépítesz egy négyszög alapú kis várat. Nem! Ez egy olyan börtön, aminek teteje van. Ez egy olyan, aminek van négy fala teteje van, és nem tudsz kiáthatolni rajta. Nem tudsz. Megközelíthetetlenné válsz. Nézd meg! Egyetlen egy ember volt, aki meg tudott téged közelíteni. Egyetlen egy valaki. Az Úr Jézus. Egyedül az Úr Jézus volt, aki a te megközelíthetetlen erődödben téged mégis meg tudott közelíteni. És pontosan azokért a dolgokért, amiért János is meg tudta közelíteni Heródest. Tudjátok miért? Azért, mert Isten hívta el, és Isten küldte el. Neki kenete volt arról, hogy erre rendelhetett. Ő magát feláldozta arra, saját magát önként fogadta azt, hogy elmegyek, hogy megközelítsem a megközelíthetetlent. Elmegyek, hogy bevegyem a bevehetetlent. Elmegyek, hogy szóljak ahhoz, akihez már senki nem tud egy őszinte szót szólni. Elmegyek, hogy beszéljek a szívére azoknak, akikhez már nem szólnak, csak hazugságokat, meg csak olyanokat mondanak neki, hogy nehogy megbántódjanak is lelke. Én elmegyek, és az én jelenlétemmel egy szó nélkül világosra teszem, hogy ő elveszett állapotban van, és nagy bajban van. Nézzétek aztán, mit tett az Úr Jézus. Nem csak mondta, hanem meg is tette. Áthatolt az egeken. Áthatolt az egeken. Nem olyan régen egy testvéri körben ezt elmondtam. Talán ismeritek a Gravitáció című filmet. Javaslom, hogy nézzétek meg. Csodálatos felvételek vannak a bolygónkról. Arról szól, röviden, tömören, hogy egy űrbaleset következtében egyetlen egy nő éli túl ezt egy űrteleszkópot kellett megjavítsanak, és ott ilyen űrszemét belecsapódott az űrhajójukba, és egyetlen egy nő egy mentőkabinba hogy jut vissza a Földre. Erről szól az egész történet. Tudjátok, hogy mi a megdöbbentő? A gyerekekkel, ábelékkel többször végignéztek. Nagyon szeretik nézni. Tudjátok, amikor visszatér ez a mentőkabin, meg visszatérnek ezek a űrhajónak a darabjai a Földre, tudjátok, mi történik velük? Elégnek. Minden, ami jön be a légtérbe, elég. Csodálatos az a látvány a filmben, hogy ott van a Földnek a kék horizontja, el tudjátok képzelni, és mögötte a fekete űr, és jönnek, mint a meteorok, ezek az űrhajó darabja, és mindegyik megy ég szét darabjaira. És az egyetlen egy kis űrkabin is izzik, vörösen izzik, és úgy jön be, benne remeg az az egy nő, és úgy ér Földre. És annyira csodálatos, ezt nekem többször megnéztem a gyerekek, és mindig nem tudom, nézzétek gyerekek, innen a Földről kimenni nem könnyű. Mert nézzétek meg, mikor egy űrhajót fölülnek, ekkora az űrhajó, mondjuk ekkora egy üzemanyag tartályal mennek, meg mellette még két kis irányító rakéta, majd nézzétek meg, milyenek az űrsiklók. És az, mikor fölér az űr, azok az üzemanyag tartályok, azok már sehol nem vannak, azok már rég levannak. Csak arra kell, hogy innen kimenjünk. Az csak arra kell, hogy innen kijöjjünk. De ide bejönni a Földre ugyanilyen nehéz, mint amilyen kimenni. Mert Isten egy csodálatos védelmi burkot rendel a mi Földünk felé. Amilyen nehéz innen kimenni, ugyanolyan nehéz ide bejönni. És tudjátok, mit mondott az Úr Jézus? Azt mondja a zsidókhoz, hogy te vidd az Úr Jézusra, áthatolt az egeken. És mi sokszor csodáljuk a megváltót, hogy Uram, te feltámadtál és felmentél a mennybe, és azt mondjuk, ez egy természetes dolog. Nem mehetett föl a mennybe, mert a mennybe ugyanolyan nehéz felmenni, mint ahogy innen a földi atmoszférából kimenni. Csak halál által lehetett felmenni a mennybe. Csak úgy lehetett felmenni az Úr Jézusnak, hogyha betölti a küldetését. Azt gondoljuk, jó, elismerjük, ez nagy dolog. Tudjátok, a mennyből lejönni sem volt kisebb dolog. A mennyből lejönni sem volt kisebb dolog. Éppen úgy, mint annak a kis űrkabinnak nem volt könnyű visszajönni a földre, mert akkoran védelmi burokon. És a mennyből, nem tudom, hanyadik égből, hogy jött le az Úr Jézus? Mert azt írja róla a Szentírás, áthatolt az egeken. Nem hatolhat át bárki az egeken, hogy a földi szférába lépjen. Nem lehet, hogy csak így egy csekintésre, most jövök egy kirándulásra a föld nevű bolygóra, amit én teremtettem. Nem. Azt hatolhat át az egeken, aki elszánta magát a halálra. Azt hatolhat át az egeken, aki ott meri hagyni az egész mely dicsőségét. Aki ott hagyja az angyalseregeket, aki lemond, aki vállalja azt, hogy egy porhüvelyben fog vesztegelni. Ez a porhüvely a mi testünk. Azt hatolhat át az egeken. És az Úr Jézus azt mondja, vállalom. Rendben, akkor túl fogod élni azt, hogy áthatolsz az egeken is, lejössz, és megközelítheted. Megközelítheted a megközelíthetetlen. Nézzétek meg! Nézzétek meg, mi volt a harmadik dolog, amilyen miatt az Úr Jézus meg tudott bennünket közelíteni? Az, hogy elszánta magát a halálra. Jézus halálra adta magát. Ő nem foglalkozott a saját életével, a saját érdekeivel, egyszerűen az Úr Jézus letette az életét, megközelítette a megközelíthetetlen. Lássátok meg Isten szeretetét. Lássátok meg Isten jóságát ebben, amit tett életünk. És mit tett Herodes, mikor megközelítették? Mit tett Herodes? Nézzétek meg a Szentírásból. Elfogadta, megbilincseltette, és börtönbe letette. Elfogadta, megbilincseltette, és börtönbe letette. Tudjátok, hogy miért nem ölette meg János? Miért szerette? Azért, mert János volt számára az, aki az anyagi világnak a mulandóság folytogató sötétségéből tiszta levegőt adott neki. Ő a mulandósággal bástyázta körbe magát. Minden, amit ő fölépített, mulandó volt. Minden elmúlt. Pol és hamu. János volt az egyedüli olyan hely, ahol levegőt vehetett ebből a fullasztó homályból. Olyan volt, amit felépített magának, mint egy trópusi mocsár. Én voltam egy trópusi helyen, és még nem is annyira trópus volt, nem az egyenlítőnél voltam, csak ott igen-igen lent már a trópusi vidékeken. És ott minket végigvittek egy trópusi őserdőn, fullasztó. Fullasztó. Ez az a levegő, mikor az ember az anyagiságnak, a földi életnek a romlandósággal veszi körbe magát, belefullad. És vágyott a tiszta levegőre, vágyódott végre egy hűs kuvallatra. Ez volt neki János. Ezért ment le néha Jánoshoz a börtönbe, és ezt akarta magába szívnia, és ezért nem engedte, hogy megöljék őt. János volt neki az életnek az illata. A mai emberek, és mi is ilyenek vagyunk. Egyszerűen a mi életünk körbe van bástyázva a mulandósággal, a porral. És az egész világ minden azt sugallja körülötted, hogy ezzel építsd be magad, építsd be magad. És tudjátok, az emberek észreveszik, hogy nem jó nekem. Nem jó nekem, hogyha túl nagy a házam. Nem jó nekem, ha túl nagy a kocsim. Nem jó nekem, ha túl gazdag vagyok. Nem jó nekem, hogyha a legjobb ruháim vannak. Érzik az emberek, hogy valamiért ez nem jó. És tudjátok, mit csinálnak? Elmennek és vesznek a távolkezdi boltba füstölőt. És akkor egy kicsit jobb levegő lesz, akkor egy kicsit ellazulok. Elmennek lazító, stresszoldó tréningekre. Elmennek meditációs gyakorlatokra. Elmennek wellness hétvégére, hogy szép masszírozzák őket. Hogy vízsugárra fröcsköljék őket. Elmennek, csinálnak különböző tisztítókúrákat, és sanyargatják a testüket, hogy akkor jobban fogom érezni magam, hogyha beleim nem lesz annyira koszosak a beleim. Ezt csinálják az emberek, mert vágynak megtisztulni. Nézzétek meg, a tisztaság itt nem nyerhető el. Nem nyerhető el. A tisztaság Jézus Krisztusnál van. A világosság, ez az üdítő, olyan, ez egyedül Jézusnál van. És nézzétek meg, ezt tudta valahol a szíve mélyén Heródes, és akart ebből újra és újra részesedni. Tudjátok, mit csinált még ezen kívül Heródes, hogy elfogadta és börtönbe záratta? Fél tőle. Tudta nagyon jól, hogy szent és igaz ember. Védelmébe vette, és szívesen is hallgatta. És nézzétek meg, mit tesztek ti az evangéliummal? Mit tesztek ti, akik itt vagytok az Isten igéjével? Féltek tőle? Mert félelemmel kell hallgassátok Isten igéjét, mert hogyha hallottátok egyszer Isten igéjét, életetekben rabok vagytok, nem tudtok tőle szabadulni. Nem tudtok, az ember lelkébe az ott fog beleakad. Isten igének ez a tulajdonsága, nem veretik, nem lehet börtönbe verni. Isten beszéde nincs bilincsbe verve. Nem lehet bebörtönözni. Szabadon fog, élni fogja külön életét Isten igéje a szívedbe. Képzeljétek egyszer, semmivel nem fogod tudni lefogni. Ha hallottad Isten beszédét, az fog elkezdi élni az életét a szívedbe. Olyan lesz, mint egy parazita. Nagyon csúnya kifejezés, de mégis olyan lesz. Nem fog tudni hozzáférni. Isten igéje élő haton nem fogod tudni lebilincselni. És képzeljed, Heródes fél tőle, mert érezte ezt, hogy Isten igéjét nem tudja lefogni az életébe már. Aztán mit csinált? Tudta! Hány ember tudja, hogy ez az igaz út? Hányan tudjuk, hogy ezt kéne, hogy tegyem? És mit csinál? Nem teszi. Nem engedelmeskedik neki. Aztán mit csinál? Védelmébe vette. Hány ember védi az evangélium, és azt mondja, hát igen, a hívők azok nagyon rendesek. A hívők azok nagyon érdemes odafigyelni rájuk. Hányan hallgatják szívesen az igét? Nagyon sokan hallgatják. Az internetes oldalakon nyomon lehet követni az igéhirdetéseket, hányan hallgatják. Tudjátok, mit nem tett egyedül Heródes? Nem fogadta a szívébe ezt a beszédet. Ezt az egyetlen. Mindent. Fél tőle. Tudott róla sok mindent. Szívesen hallgatta. Tisztelte. Mindent csinált az Isten igényével. Egyetlen egy dolgot nem csinált. Nem fogadta a szívébe. És tudjátok, hogy mi történt emiatt, hogy nem fogadta a szívébe? Isten igéje elvétetett tőle. Elvétetett tőle. Mert nézzétek, ő volt az egyedüli gát, hogy Heródiásnak a feleségének a gonosz, gyilkos szándékát megakadályozza. Ő volt az a gát. De mivel nem volt a szívébe igazi elköteleződés, ezért ez a gát, ez a kedvező pillanatban összeomlott. Összeomlott ez a kedvező pillanat. Befejezésül még annyit. Tudjátok, hogy miért van ez a borzalmas történet leírva Márk evangéliumában? Egyetlen egy dolog miatt. Egyetlen egy dolog miatt. Hogy Heródesnek a elferdült gondolataira egy kicsit fényderítsen. Nézzétek meg, hogy indult ez a történet. Az Úr Jézus kiküldi a tanítványait, csodálatos jelek, csodálatos gyógyulások, az emberek megtér, ezek történnek, és az emberek találgatnak. Ki lehet ez? Illés? Valamelyik régi proféta támad föl. Valaki azt mondja, Keresztelő János. És nézzétek meg, mit mond Heródes az Úr Jézusra? Ez János, akit én lefejeztettem. Teljesen hamis ítéletet mond. Az Úr Jézusra azt hitte, hogy ő János, akit lefejeztetett. Miért? Azért, mert a saját bűnei megvakították őt, mert a lelkiismerete teljesen eltorzult, mert előtte felismerhetetlenné vált az igazság. És Máté tiszta vizet akart meg Márk is önteni a pohárba, azt mondja, hogy jutott el Heródes erre a téves következtetésre? Az Úr Jézusról hogy mondhatta ő, hogy Keresztelő János? Miért nem ismerte meg az Isten szentjét? Tudjátok, miért nem ismerte meg az Isten szentjét? Mert aki megközelítette őt, aki az utat készítette, a világosságot elutasította. Elutasította. És a mai napnak egyetlen egy kérdése van. Ugyanaz, amit Heródes elé is ott szegeződött, mikor látta Jézus tanítványait. Ki ez az ember? Ki ez a Jézus? Heródes azt válaszolta rá. Ez János, akit lefejeztettem. Aztán egyszer megkérdezi az Úr Jézus a tanítványait. és ti kinek mondtok engem? És ti kinek mondtok engem? És tudjátok, Péter volt az, aki megszólalt, azt mondja, te vagy az Isten fia. Te vagy az Izrael szentje. Te vagy a megváltó. Te vagy a mi reménységünk. El tudod ezt mondani. Tiszta még az értelmed annyira, hogy ki tudod mondani ezt Jézus Krisztusról, hogy ő az én megváltó. Ő az, aki engem halálig szeretett. És amíg élek, engem halálig szeretni fog. Belehalt a szeretetébe. Ki tudod mondani azt, hogy ő az én megváltóm, ő az én szabadítom, az életemnek az értelme? Kinek mondod Jézust? Ne juss soha olyan következtetésre, mint Herodes jutott, és azt mondod, igen, ő is valaki, és csak így legyintesz rá, mert ha ezt teszed, ugyanarra a sötétségre fogsz eljutni, mint amire Herodes is eljutott. És az élet dolgairól, az élet megnyilvánulásairól, a történéseiről teljesen hamis képed lesz. És nem az igazságot fogod látni. Teljesen hamisan fogod kiértékelni a dolgokat, az egész életed történéseit. De ha hallgatsz az igazság beszédére, ha odafigyelsz arra világító szóra, ami az Isten igéje, felismered Jézusról, hogy ő az Isten szentje. Ő a te megváltod. Ha pedig felismered, tedd fel magadnak a kérdést, akarod-e őt követni? Akarod-e a világosságot követni? Mert a felismerésnek vannak következményei. Ha szeretnéd, erre ma is van lehetőség. Ma is lehet Krisztust befogadni a szívedbe. Ma is egy alkalmas nap van erre. Ezt megteheted. Mindenki megteheti. És imádkozni fogunk. Akit érintett az ige, vagy bármi gondolata, azt mondja el az Úrnak, ketten kérem, hogy imádkozzunk, azután vagy érintett.